Kedves testvéreim, Istenek az a szent igéje, mely alapján szólni kívánok közöttetek, az ő szent lelkének segítsége által, írva található János evangéliumában, a 21. részben, az első 14 versben. Így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátanael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez, az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a pal hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves testvéreim! Húsvét utáni első vasárnapon nagyon bennünk élnek még az események. A nagy hét, az utolsó vacsora, az árulás, a tagadás, a könnyek, a félelem, a sötétség, a bezárkózás, a rettegés, a kegyetlen kínzás, Jézus halála, de előtte megcsúfolása is. Ott van bennünk mind ez. És egyébként őszintén bevallom, és ezt már másnak is mondtam, hogy néha úgy érzem, bárhogy is eltelt az ünnep, hogy beleragadtunk egy kicsit a nagypénteki eseményekbe. Vagy azokba a helyzetekbe és érzésekbe, amik újra és újra feljönnek bennünk. Bennünk a rettegés, a félelem, és talán a sötétség is. Hétköznapjainkban milyen gyakran vágyunk, vagy inkább vagyunk a feltámadás előtti Péterek, akik félnek és tagadnak, de talán Júdások is, vagy Tamások. Szomorú dolog ez. Azonban ma arról szeretnék szólni, hogy hiszem és remélem, hogy a húsvéti feltámadás, Jézus feltámadása az öröme gyermekkorunk óta bennünk lévő képei, még elevenebben és még jobban élnek bennünk, mint a nagy hét tragikus eseményei, melyre ugyan szükség volt, de az örömre még jobban. Egy héttel az ünnep után még magunk előtt látjuk a búsan közeledő asszonyokat, akik mentek a sírhoz, átélve az evangéliumi tudósításokat, mi is megdöbbenünk az elhengerített kő láttán, és mi sem látjuk a fénylő ruhájú és minden bizonnyal fénylő arcú, tekintetű angyal szavakat sem halljuk, Miért keresitek a holtat az élők között? Nincs itt, feltámadt. És a sírhoz rohanó Péter és János izgatottsága és meggyőződni akarása, hogy valóban így van-e, hogy lehet-e örülni, hogy igaz-e, majd abban a bizonyos szobában megjelenő feltámadott Jézus békesség néktek szavai és valóságos sebeinek megmutatása, húsvéti örömünk és bizony örömünk soha ki nem fogyó forrásai. A békesség néktek, a megjelenés, a soha ki nem fogyó forrás. És ebben a történetben ma előttünk van a 11 tanítvány, az asszonyok is előttünk vannak, még most is gondolatban, akikkel örömünkben madarat lehetne fogadni, hiszen talán már ők sem járnak két lábbal a földön, úgy örülnek a szemükkel látott igazságnak, mesterük, ahogyan ő azt megmondta, valóban megmondta, íme feltámadott, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, és örök életet szerzett mindannyiunk számára. És most már ők is bátran meghalhatnak, hiszen Jézus megnyitotta azt az ajtót, ami eddig zárva volt az emberiség előtt. És milyen jó lenne, testvérek, ebben az örömben megállni, és megállítani az akkori pillanatot, azt az örömöt, olyan jó lenne. De az élet nem áll meg. Az élet megy tovább, és ez nem csak egy szleng. A hétköznapok újra eljönnek, itt vannak előttünk, mögöttünk is, a maguk rutinjával, és ebben a felforult mai világban is. Újra kezdjük, leülünk a gép elé, otthon nézzük az e-maileket, megyünk szolgálatba, amit tehetünk, visszacsöppenünk a hétköznapokba. És a tanítványoknak akkor is kezdeni kell valamit, a hirtelen felszabadult idejükkel. Mert mi volt előtte? Hát mentek ők is mindig Jézussal. De most Jézus megjelenései után rendszerint Jézus eltűnik az ő szemeik elől, és mintha így kezdeni őket hozzászokatni ahhoz, hogy olykor-olykor megadatik nekik, hogy lássák, és beszéljenek vele, hogy újra hallgassák. De közben lehet egy olyan érzésük is, és nekünk is, hogy Jézus ezzel a hol megjelenek, hol eltűnök a szemük elől mozgásával, már fel szeretné készíteni az övéit, azaz mindannyiunkat az ő mennybe menetelére. Mintha azt mondaná, nézzétek, elmegyek előttetek, többször is elmegyek, itt hagylak titeket, hogy szokjátok, de ugyanakkor tudjátok meg, igazából nem megyek én sehova. Mert azt mondja nekünk, ott vagyok a szívetekben, ott vagyok az ige szavaiban, ott vagyok a hitetekben, ott vagyok a tetteitekben, mert amit az én nevemben tesztek, abban jelen vagyok. Amikor hozzám szóltok imádságaitokban, akkor hallgatlak titeket. Amikor eltöprengtek szavaim felett, én szólok hozzátok. Amikor valakit meggyógyítotok, mellette álltok, engem gyógyítotok meg, mellettem álltok meg. Amikor valakihez szeretettel fordultok, bátorítással, akkor hozzám fordultok. Amikor valakire mosolyogtok, rám mosolyogtok, és én veletek mosolygok. Amikor megvigasztaljátok a szomorkodót, íme engem vigasztaltok. A tanítványok visszatérnek a hétköznapokba, és szám szerint ebben a történetben heten gyászokból imáron kilépve, buslakodásukat maguk mögé dobva elmennek, mert enniük és tenniük kell, bevételre szükség van, a poros halászhálót újra be kell vetni a tengerbe. És igen, magukkal foglalkoznak. Vissza kell térni, csinálni kell. Még nem is tervezgetik, eszükbe sem jut talán, hogy meg kell téríteni a világot, hogy szólni kell az örömhírt, az evangélium öröme még csak a saját szívükig ért el, még csak náluk hevült fel, most még talán egy kicsit önző módon úgy meg is tartják maguknak a feltámadás csodáját. Pedig hát tudjuk, hogy nem ezt kellett volna. És egyébként mi is gyakran ezt tesszük. Csak magunkkal foglalkozunk, személyes kis terünkkel, hiszen annyi probléma vesz körül bennünket, engem is. Annyi félelem, annyi kérdés van bennem is, és sajnálatos, hogy így rögtön húsvét után, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden rendben van körülöttem, és úgy gondolom, hogy mások körülött is sok minden van, ami fájdalmas. És igen, előfordulhat így is, hogy az imádság, a szó elmarad. Gyakran nem vesszük részre, hogy Jézus itt van a szívünkben. Még ha, ahogy a tanítványok is, nem minden nap látják. Mert igen, sokszor a saját életünkkel foglalkozunk, a saját gondolatainkkal. Pedig Jézus mit mond folyamatosan, amit meg kell jegyeznünk? Ott vagyok a szívetekben. Ott vagyok a hitetekben. Ott vagyok a tetteitekben. Mindenben jelen vagyok, amiben hozzám szóltok. Az imádságokban, amiben hallgatlak titeket. Én szólok hozzátok, amikor szeretettel fordultok mások felé. Hallgatlak titeket, amikor hozzám fordultok. És amikor megvigasztaljátok a szomorkodót, aki fél, aki retteg, engem vigasztaltok meg. És én megsegítelek benneteket mindenben, erőt kaptok, kegyelmet, bátorságot, kitartást. És higgyük el, testvérek, hogy ezt mi is megkapjuk. Ne tartsuk meg saját magunknak a feltámadás csodáját, mert mindenben ott van Jézus. És a húsvéti történet ma is folytatódik, bár elteltek napok, mégis. Jézus ebben a helyzetben dönti el itt, amit felolvastam ige szakaszt, hogy megjelenik a tanítványoknak. És érdekes módon, de milyen gyönyörűen, Jézus nem számon kérően áll meg a parton. Nem feddi meg a munkatársait. Nem feddi meg a tanítványait, hogy miért nem teszik azt, amit 3 éves működése alatt, amíg itt volt és járt közöttük, miért ilyen kicsiny a hitük? Miért tették azt, hogy nem tettek semmit, hanem visszatértek a hétköznapokban, hiszen nem ezt látták tőle? Jézus megáll a parton, és hagyja nekünk is, hogy egészen emberi módon, emberi tempóban történjen minden a tanítványok szívében, és a mi szívünkben is. Emberi tempóra van szükségünk, és Jézus tudja ezt. Nem sietteti a felismerést. Harmadjára jelenik meg neki, hogy olvassuk. Harmadjára jelenik meg nekik. És nem fárad bele abba, hogy a tanítványok még mindig nem kapcsoltak, még mindig nem értik, hogy nekik már teljesen más feladatuk lenne. Milyen sokat szokott egyébként ránk is Jézus várni. De milyen sokat, mert mi sem kapcsolunk rögtön. Döntünk mellette, de még azt tesszük, amit megtérésünk, vagy talán kerességünk előtt tettünk. Már tudjuk a leckét, tudjuk, hogy mit kellene tenni, hogy hogyan él a Krisztus követő ember, de azért csak-csak visszamegyünk a halászhálóhoz, csak-csak leporoljuk azt, mintha még nem hinnénk el, ami velünk történt. A csodát, mintha még mindig nem hinnénk el. És olyan dolgokkal foglalkozunk, ami már nem is a miénk. Magával ragadó volt a húsvét. Mindig is az. De most már tegyük azt, olyan sokan mondják, talán mondjuk mi is, azt tegyük, amit a hétköznapok megkívánnak. Jó, oké, megvoltam. Feltámadás önnepe, örülünk, hálát adunk ennek, hálás a szívünk, a csodálatos szabadításért, a bűn elhordozásért, hogy Jézus feltámadt, csodálatos ez, tehát azért csak vissza kell térni a hétköznapba. Hát az élet megy tovább. Csak aztán azért nem gondolja tán az Isten, hogy minden vasárnapot, meg egyébként a hétköznapot is mellette és vele töltjük majd. Hiszen egész héten annyi mindent csinálunk, annyi dolgunk van, annyi mindent hagyunk hétvégére is. Én például állandóan az elhalogatott dolgaimat próbálom bepótolni. És igen, rosszul csinálom. Visszamegyünk a hálóhoz. Ugyanazt tesszük, amit Jézus megjelenése előtt tettünk. Mielőtt belépett volna az életünkbe, én is azt teszem. Pedig Isten azt kéri, hogy azt a napot, ami hétből az övé, azt adjuk és szenteljük neki. Hat a miénk, egy az övé. És tényleg ez lenne a mi sorsunk, ez lenne a tanítványi sors. De mi van azokkal, jöhet persze a számon kérő kérdés felém, akik hétvégén is dolgozni, akik ott vannak azokkal, most is fáradhatatlanul, akiket meg kell gyógyítani, akik életet mentenek. Mi lenne, ha maradnának és azt mondanák, hogy hoppá, vasárnap van, sehova semmiért. Ebben a bolyult élethelyzetben ilyen nincs. De mégis kéri az Isten, hogy lelkünkben és szívünkben legyünk ott vele. Bár tenni kell a dolgainkat, olyan nincs, hogy nem végezzük a munkánkat, de a szívünkben legyen ott a feltámadás öröme, a Krisztus szeretete, az Isten kegyelme és áldása, mert szolgálatokba is megtehetjük mindezt. Nem mondok ellent önmagamnak, mindannyian meg tudjuk tenni azt, hogy az Úr napját megszenteljük a magunk módján. Én most így, másképpen. És mondom újra, Jézus mondja, ott vagyok a hitetekben, ott vagyok a tetteitekben, a munkátokban, amit az én nevemben tesztek, abban jelen vagyok. Amikor hozzám szóltok, meghallgatlak titeket, és szólok hozzátok. Amikor valakihez szeretettel fordultok, hozzám szeretettel fordultok, és megvigasztaljátok a szomorkodót, akkor engem vigasztaltok meg. És szerintem ez a tanítványi sors. És ez kell nekünk is. És történetünk nem így fejeződik be. A nagy és csodálatos halfogás után a tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy te, ugyanis tudták, hogy az Úr ő. Valóban. Egy sikertelen éjszakai halászat után a csüggett tanítványok ismét megbizonyosodtak arról, hogy Jézussal, Jézus mellett csodák történhetnek és történnek is. Velünk is folyamatosan. Nézzünk csak körbe. Mennyi csoda körülöttünk. Csak becsukjuk a szemünket. És nem csak úgy, lelkileg is. Emlékszünk arra, amit kérdezett Jézus tőlünk, és amit tanítványoktól is kérdez, amolyan atyai szeretettel kicsit átfordítva, hogy nekem olyan jól esik, fiaim, fiacskáim, drága gyermekeim, nincs valami ennivalótok? Ezt kérdezi tőlük a tanítványoktól. És a válasz silány és tömör. És a tanítványok pillanati nyelki állapotát, és az életérzésének a meghatározója egyetlen egy rövid szó. Nincs. Nem azért, mert nem akartok, hanem tényleg nincs. És olyan sokszor küzdünk ezzel a szóval. Nincs. Nehezen viseljük egyébként a nincstelenséget. Szerintem mindannyian megéreztük már ezt. Hányszor elmondjuk, hogy nincs erőm a mai naphoz. Én is hányszor elmondom. Nincs semmi kedvem semmihez. Ezt is el szoktuk mondani. Nincs türelmem. Nincs szavam, ami segíthetne a másikon. Nincs lehetőségem. Nincs olyan szavam, amit úgy gondolok, hogy elmondhatnék Istennek, hogy meghallgassa azt, amit annyira kérek tőle. Nincs bátorságom, hogy elmondjam valakinek azt, hogy mit tettem, és mi történt velem. Nincs bátorságom, félek. Nincs társam vagy barátom, aki igazán megértene. Nincs kenyerem, nincs halam. Nincs semmim. Nincs biztonságérzetem, nincs mit tennem, nincs gyógyulásom, nincs szavam. És talán ki is mondjuk néha, nincs hitem. És akkor jön Jézus, és azt mondja, de van, velem, az én szavamra lesz. Csak tedd, amit mondok neked. Ne lérest újra megfogni a hálót. Ne lérest elhinni, hogy sikered lesz. Ne hidd el, hogy csüggetten nem lehet majd újra megpróbálni. Velem lesz erőd, velem lesz hited, velem lesz halad. Én mindent megadok neked, és újra kiderül számunkra, hogy Jézus nem egy nincstelen vándor, aki odaszól a partról, hogy nincs valami halatok, hanem egy bőkezű úr. Péter felismerése tudnélik az úrral találkoztak, megdöbbentő jelenetet kerekít a történetben, felveszi felső ruháját, és Péterhez szokásosan az úrhoz akar menni. Mit tesz? Felveszi és beleugrik a tengerbe. A többiek öröme nyilván nem kisebb, csak ők talán megfontoltabbak. Kieveznek és megszámolják a töménytelen mennyiségű halat. És a bőség kosara ez, hát itt van előttünk, itt van a Szentírásban, amiből mindenkinek jut, nekünk is, egytől egyenként, akár az 5000 embernek is. Jézust, ha úgy vesszük, mint munkáltatónak, jó értelemben, nem lehet felmondani, de nem is kell. Mert akit egyszer elhívott bennünket, akit egyszer megérintett, és tanítványát tett a keresség, konfirmáció, hitvallás által, az az ember igazi, életben tartó halászatot, munkát, szolgálatot, gyógyítást nem tudja nélküle végezni. Aki hátat fordít neki, és más tekint urának, mondjuk a félelmet, annak a hálója üres marad. Akinek mondjuk fontosabb a pénze, fontosabb az, hogy minél többen elismerje, annak üres marad a lelke is, kapcsolata is. Tényleg a lelkünk üres marad. Jézus Isten fia nélkül üresek maradunk, mint először a háló is üres maradt. Gyökösi Endre írja azt, hogy amióta nem szolgálok, nem Afrikában, hanem benne van a Szahara. Jézus nélküli, régi, egyház nélküli, hit nélküli, imádság nélküli, bibliai nélküli életünkben visszamehetünk, nyugodtan, bármelyikünk megteheti, kimondhatja a nincs szót, bármikor megteheti, de számolnunk kell azzal, hogy a lelkünk és az életünk olyan lesz, mint a puszta is, sivár, sivatag. És gyönyörűen van vége a történetnek. Ott, a Tibériás tenger partján, a kedves és meghatározó emlékek homokfövényén, olyan jó magunk elé elképzelni, ahol halála és feltámadása előtt sok időt tölthetett Jézus a tanítványaival, asztal közösségük lesz. Együtt. Mintha az utolsó vacsora, vagy az emmausi tanítványok tapasztalata rajzolódna ki újra és újra előttünk. Újra részesednek abból, ami tőle van, a bőkező úrtól, akinek szeretetéből és kegyelméből mindenkinek jut, hisz a bőség kosara nála van. Egy feltétel van mindannyiunknak, hogy ehhez hozzá tudjunk tartozni, mégpedig az engedelmesség. Nehéz szó, és nehéz is elfogadni. És fontos feltenni azonban magunknak, hogy mi egyen-egyenként hogyan állunk ezzel az engedelmességgel. És hogyan vagyunk mi egyáltalán a tanítványságunkkal? Nem mondja senki, hogy nem tanítvány, hogy nem vagyunk tanítványok, mindannyian azok vagyunk. Mindannyian másképpen vagyunk azok, de pont így jó. Ott vagyunk a parton, és rajtunk múlik, hogy megfogjuk-e az evezőt, indulunk-e, hogy megpróbáljuk még csüggetten is, elindulva, újra azt hinni, és újra megpróbálni, hogy Jézussal sikerülhet. Nyilván mindez képletes, a háló és az evező, nem arra biztatok mindenkit, hogy menjünk a sóstóra vagy a büdöstóra, de képletesen mondva, képesek vagyunk-e Jézussal csüggetten is nekiindulni. És nem azt mondom, hogy lépjünk vissza a magunk önzésébe, hogy ne bátorítsunk senkit, csak magunkkal foglalkozunk, a mi dolgunkkal, hogy ne dolgozzunk, ne csináljunk semmit, nem kell semmi, Jézus így is úgy is megsegít. Nem, mert az engedelmesség kell. Csak halló fül kell, és halló szív kell hozzá, értő imádság. És az életünk megy tovább. Megy. De a Jézus feltámadása után menjen ez most már másképpen. És ez mindig legyen így. Menjen másképpen. Nem tudom, hogy hova küld bennünket az Isten. Nem tudom, hogy engem is. Nem tudom, hogy milyen hálót fog a kezében, bármelyikünk is, A sajátomat tudom, és nehéz. És persze azt sem tudom, hogy mi vár ránk a tengerem. Mindannyiunkra, egytől egyig, mindenkire más. És én sem tudom, hogy mi vár rám a háborgó tengeren, amiben talán most vagyok, sőt bizonyos is. Ezt mindannyiunknak, saját magunknak kell megtudnunk és megéreznünk. De ha ezt megtesszük, és megérezzük, és átéljük, hogy ami ránk van bízva, és csüggett szívvel is, de újra kezdjük, akkor mi történik? Csodálatos dolog. A parton, ahova megérkezünk, asztalközösségünk lesz Jézussal és a többiekkel. És ez már nagyon előre mutat, ez erőt ad, és ennél előrébb nincs is. És mi kell mindenhez? Erő. És most még talán jobban is, mint eddig. És egy utolsó kérdés, hogyan legyünk erősek? Ugyan. Erősek szeretnénk lenni. Én is szeretnék. Szeretni persze. Igen, mindannyiunk ezt kéri. Az erőt. Kéri a betegséggel küszködő. Kéri az, aki fél, retteg. Kéri az a család, aki félti a szerettét. Aki Péterként viselkedett, az is erőt kér, aki néha tagad, aztán megbánja. Aki olyat tett, amit nem kellett volna, aki csak a személynek hisz. Minden sorolhatnám, sorba-sorba, rengeteg mondattal. Mindannyian erősek szeretnénk lenni. Erősek abban a tudatban, hogy jót teszünk, és ezt jól tesszük, hogy továbbadjuk az örömüzenetet. Erősek abban, hogy elfogadjuk még a megrovást is, akár a kegyetlen csalódást is. Erősnek lenni akkor is, amikor inkább sírva fakadnánk, mert annyira nehéz a lelkünk, és gyötör a rengeteg probléma. Mit kell hát tennünk? Oly egyszerű és oly szép. Higgyünk a feltámadásban. És nem a magunk erejéből vett feltámadásban, hanem abban, amit Jézus szerzett nekünk a kereszten. Mit kell tennünk még? Higgyünk a bűnbocsánatban. Ne abban, amit mi bocsátunk meg, mert olyan nagy vonalúak vagyunk magunkkal, meg esetleg szeretteinkkel kapcsolatban is, hanem Jézuséban, aki azt mondja, menj el, többé ne vétkezz. Higgyünk a szeretetben, akkor megkapjuk az erőt. De ne abban, ami éppen a lelki állapotunktól függ, hanem abban a szeretetben, ami legyőzte a világot, a sötétséget, a rombolást. Tudnunk kell, és nagyon el kell hinnünk és szívünkbe vésnünk, hogy amiben ott van Jézus, és a mi életünkben egyen-egyenként ott van, ott nem lehet baj. És ezt olyan sokszor elfelejtjük, és én is. A baj igazából ott kezdődik, amiben nincs ott az Úr Jézus. Ha a húsvéti Jézus bennünk van, és kívánom, hogy ez így legyen, úgy igazán a zsigereinkben, gondolatainkban, kezünk, lábunk mozdulásában, nyelvünk hegyén, beszédünkben, szeretetünkben, egymásra való fordulásunkra, egymásra való beszélgetésünk, akkor győzött bennünk a Krisztus. És ennél nem kell több. Mert a boldogság meg lesz. És Gyökösi Endre írja még azt is, hogy a boldogság, és itt zárójelben a megkönnyebbülés a bűntől, nyitás a kis élet felől a nagy élet felé. A halál legyőzése, a megkezdődött örök lét öröme. Csodálatos gondolat, a mi kis életünk, az ő nagy élete felé való közeledése és nyitása. Kedves testvéreim, adja meg a kegyelmes Isten, ki szeret bennünket, hogy ebben a reménységben is hitben haladjunk tovább, hogy megkezdődött immáron az örök lét öröme, amihez megkapjuk az erőt, a biztatást, a buzdítást, hétköznapjainkban, minden napon a világ végezetéig. Amen.